Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt ezen a ma esti alkalmon. Eltelt egy esztendő, legalábbis most, hogyha a legutolsó egyetemi sima hetünkre gondolunk, újra találkozhatunk ebben a formában, hála Istennek ezért. Öröm az, hogy így együtt is figyelhetünk az ő szavára, oda telepedhetünk a lábaihoz, hogy együtt is magasztalhatjuk, dicsőíthetjük őt énekszóval, hogy együtt imádkozhatunk. Sok-sok szeretettel köszöntök hát minden kedves testvéremet, és sok szeretettel köszöntöm a közösségeknek a vezetőit is, sok szeretettel köszöntöm a Római Katolikus Egyházközségnek a vezetőjét, Varga János plébános urat, szeretettel köszöntöm az Evangélikus Egyházközség vezetőjét, Endrefi Géza lelkipásztortestvért, és nem utolsó sorban, de most hadd mondjam azt, hogy azért utoljára Durkó István lelkipásztortestvéremet, mert hogy ő fogja közöttünk most ezen az estén hirdetni az igét. Kérjük is, és legyen ott a fohász a szívünkben közben is, hogy Isten áldja meg az ige hirdetését és hallgatását is. Foglaljuk el a helyünket most, és maradjunk is az alkalom alatt ülve, majd a végén az áldás elhangzásakor az előtt állunk föl. 460. dicséretünket énekeljük együtt, ezt a református énekeskönyvben megtaláljuk, készítettünk oda a székekre énekeskönyvet. Annyi ugyan nincsen, hogy minden testvér külön vegyen a kezébe, de azt gondoltam magamban, ha már egyszer egyetemi sima héten vagyunk együtt, és az egységet szeretnénk erősíteni és gyakoroljuk, és a szeretetet szeretnénk továbbadni, hát akkor kezdhetjük ezzel is, hogy megosztjuk az énekeskönyvet, és oda tartjuk annak az énekeskönyvet, akinek éppen nincsen. 460. dicséretünket énekeljük hát végig.
Thank you.
a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, igaz és örök Isten. Ámen. Figyeljünk együtt most a mi Úrunk az élő Isten beszédére, arra, hogy hogyan is teljesítette be Isten azt az ígéretét, amely arról szólt, hogy lelkét kitölti a tanítványokra. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetében, annak az első 13 versében olvashatjuk a következőket ezzel kapcsolatban. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgást támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Judeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegettek meg. A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá igéjét életünkben, és bárcsak ne csupán hallgatói lennénk a szavának, hanem megtartói is. Szívünket emeljük most imádságban Istenünk elé, magasztaljuk őt, és kérjük, hogy adja most itt közénk is az ő lelkét, és munkálkodjon hatalmasan bennünk is közöttünk. Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálatelt szívvel köszönjük neked azt, hogy együtt lehetünk, együtt veled és egymással. Hálatelt szívvel köszönjük neked azt, hogy megismerhettünk és megismerhetünk téged egyre jobban. Urunk, bocsáss meg, hogy időnként talán már olyan természetes számunkra az, hogy hát igen, mi tudunk rólad, meg beszélünk rólad, és nem tudunk olyan valóságosan rácsodálkozni arra, hogy mekkora kegyelem, hogy közösségbe kerülhetünk veled. Micsoda nagy-nagy ajándék az, hogy te kész voltál és kész vagy megmutatni magad nekünk, embereknek. Hogy micsoda nagy-nagy lehetőség az, hogy mi veled, az élő Istennel személyes kapcsolatba kerülhetünk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, mindazt, amit te ennek érdekében cselekedtél. Leginkább áldunk és magasztalunk az Úr Jézus Krisztusért, hogy benne megváltott, szabadítót adtál nekünk. Hogy benne megmutattad, mennyire szeretsz bennünket. Áldunk és magasztalunk azért, hogy rátekintve igazán láthatjuk azt, hogy te tényleg olyan Isten vagy, aki velünk vagy, aki velünk leszel, akire számíthatunk, aki törődsz velünk, és akinek fontosak vagyunk. És köszönjük neked azt is, amiről szólt most ez az ige szakasz. Köszönjük neked ígéretedet, hogy kaphatjuk szent lelkedet. Köszönjük neked azt, hogy nem csak velünk vagy, hanem lelked által bennünk élsz, munkálkodsz. Mindazokban, akik Jézus Krisztust hittel megváltójuknak tartják, uruknak elfogadják. Köszönjük szent lelkedet, köszönjük, hogy ő újjá tudja szülni az életünket, meg tudja szentelni. Köszönjük ezt a csodát, és hogy a csodának mi is részesei lehetünk, és imádkozunk is azért, hogy kevesebben ne is elégedjünk meg, hanem azzal, hogy amit te elterveztél velünk kapcsolatban, amit szeretnél elvégezni, az mind valóban végbe mehessen az életünkben és az életünk által. Urunk, így imádkozunk most azért, hogy csendesítsd el a szíveinket. Hadd tudjunk igazán rád figyelni. Így áld meg, kérünk, ige hirdető testvérünket, őt is szent lelked áldásával, vezetésével, és így légy mindnyájunkkal, hogy mindazt el tudjuk fogadni, amit erre az estére készítettél el számunkra. Jézus Krisztus érdeméért kérünk téged, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Ámen. Most készülve Isten üzenetének a meghallgatására 346. dicséretünket énekeljük el, mind az 5 versszakával.
Thank you. áldás, békesség, dicsőtessék Jézus Krisztus, erős várom Istenünk, és talán mindenkit sikerült megszólítanom. Üdvözlök mindenkit, aki eljött az imahétnek az első estéjére, és ezen a héten minden este találkozhatunk, és egy nagyon különleges témával fogunk egész héten foglalkozni. Egy olyan témával, ami mindannyiunkat érint, és ez pedig nem más, mint a gyülekezet. Hiszen ma is egy gyülekezetben vagyunk. Az Isten népe, amikor együtt van ez a gyülekezet, és a 2011-es évnek az imahetének az alapja, hogy a jeruzsálemi gyülekezetben elindult valami pünkös napján, a Szentlélek kitöltetett, megszületett a gyülekezet, és azóta is működik a gyülekezet. A világ minden részén, különböző helyeken, különböző városokban, különböző módon, de működik a gyülekezet. Úgyhogy ma is ez a témánk lesz, és szeretném felolvasni az apostolok cselekedeteiről szóló könyvnek a második részéből, a 42. verstől egy kis beszámolót, hogy az első gyülekezetben hogy éltek az ottani keresztény hívő emberek. Ezt mondja Isten igéje. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda is jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra, álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Tudjuk a Bibliából, hogy az Ószövetségben az akkor élő embereket Isten más módon vezette, mint az Újszövetségben élő embereket. Az Ószövetségben az Istennek a kijelentései, az Istennek a szavát nem úgy mindenki értette, hanem a felkent papokon, profétákon vagy királyokon keresztül Isten szólt. Ezeket az embereket megszólította, és ezeken az embereken keresztül minden emberhez eljuthatott az Isten szava. Ha egy átlag ember akkor szerette volna tudni az Istennek az üzenetét, az Istennek a kinyilatkoztatását, akkor szükség volt arra, hogy a paptól vagy a profétán keresztül Istennek a kijelentését meghallhassa. A Szentlélek ilyen módon működött. Azt is mondhatjuk, hogy az ószövetségi korszakban Isten betöltötte az ő lelkével, a Szentlélekkel ezeket a felkent, felszentelt embereket, és ezeken keresztül Isten vezette és irányította a népet. És ez sokáig így működött, és jól működött. Igen ám, de Krisztus előtt körülbelül 400 évvel megjelent egy ember, egy proféta, Joel profétának hívják, és ezt a Joel profétát Isten arra használta föl, hogy egy olyan kijelentést közvetítsen a népnek, ami tulajdonképpen egy óriási reformot jelentett be. Ami azt jelentette, hogy ami eddig volt, az meg fog szűnni, és valami teljesen új korszak fog következni. És Joel proféta, amit Istentől kapott, azt elkezdte képviselni, és elkezdte hirdetni, és olvassuk a Joel profétának a könyvében azt a proféciát, ami így szól, hogy azután majd, tehát eljön az a bizonyos pont a történelemben, az a bizonyos nap, amikor kijöntöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és lányaitok profétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak, még a szolgákra és a szolgáló lányokra is kitöltöm lelkemet majd abban az időben. Joel elkezdett profétálni arról, hogy eljön majd az az idő, amikor minden megváltozik. Amikor nem csak a papokon, felkent profétákon keresztül szól az Isten, hanem az emberek személyes kapcsolatba kerülhetnek az Istennel, és az Isten, amikor szól, akkor meg lehet hallani a hangját, és Isten vezet bennünket. Ez nem azt jelenti, hogy nincs szükség tovább profétai szolgálatra, nincs szükség tovább papi szolgálatra, de igen. De minden ember hallhatja az Isten szavát. És aztán még sok idő telt el, majdnem 400 év, több mint 400 év, amikor eljött a pünkös napja. És ma hallottunk a pünkösdi történetből egy szakaszt, amit föl lett olvasva, hogy pünköstkor tulajdonképpen egy szempillantás alatt megjelenik az Istennek a jelenlét, a Szentléleknek a jelenléte ott az apostoloknál, abban a házban, ahol ők együtt voltak, együtt imádkoztak, meg mindazok, akik még ott velük voltak, és tulajdonképpen egy pillanat alatt megváltozott minden. Ott együtt voltak, vártak valamire, várták az Istennek az ígéretét, várták, hogy történjen valami, és egyszer csak történik valami, és amikor kitöltetik a Szentlélek, akkor kirohannak a házból, kirohannak Jeruzsálemnek az utcáira, és elkezdik hirdetni az Istennek az igéjét. És megváltozik minden. És a pünkösdi történetben arról olvasunk, hogy mindenki hallja. Mindenki hallja az Isten beszédét, sőt, mindenki a saját nyelvén hallja. Valami csoda történik. Joel proféciája beteljesedik. Sőt, amikor Péter apostol elkezd prédikálni, akkor hivatkozik is erre, és azt mondja, hogy ez az, amiről Joel profétált. Emlékeztek rá? Te ismeritek a proféciát. Tudjátok, hogy Joel mit mondott? Na most teljesedett be. Ebben a pillanatokban teljesedik be az, amit Joel mondott, hogy az Isten kitölti az ő lelkét, és mindenki hallja az Istennek a hangját, a profétai üzenetet, az Istennek a kegyelmével mindenki találkozhat, és hát elindul valami egészen új dolog. És ebben a szent pillanatban, ezekben a szent eseményekben, hogy ott elhangzik az Isten kegyelmének az üzenete, a megtérésnek az üzenete, hogy meg lehet szabadulni a bűnöktől, vagy el lehet fordulni ettől az elfajult nemzedéktől, vagy így mondja Péter ott a prédikációban, rengeteg ember meghallja az Istennek az üzenetét, ezrek csatlakoznak az első gyülekezethez, és azonnal megalakul a gyülekezet. Ami egészen más, mint az Ószövetség. Egészen más, mint az ószövetségi gyülekezet. Az újszövetségi gyülekezet valami egészen újat hoz. A pünkösdi események megreformálnak mindent, és teljesen újat hoznak. Megszületik az újszövetségi gyülekezet, és azóta is ez a gyülekezet, vagy az újszövetségi gyülekezet működik. Az embereknek az életében is változás történik. Akik meghallják az Istennek a szavát, azoknak megváltozik az életük. Azt mondják az emberek, hogy halljuk ezt az üzenetet, de akkor mit kell tenni? És Péter azt mondja, hogy térjetek meg, keresztelkedjetek meg, és megkapjátok a Szentléleknek az ajándékát. És ez az Istennek a programja. Ilyen egyszerű. Meg kell térni, meg kell keresztelkedni, és működik a Szentléleknek a munkája az életünkben. És az elindult pünköstkor, és ez a szent változás, ez azóta is működik, és ma is a világ bármelyik részén, ahol a Bibliát kinyitják, és Istennek az üzenetét képviselik emberek, ez a szent isteni program működik, hogy meg lehet térni az Istenhez, el lehet fordulni bűnöktől, hiába való életmódtól, meg lehet keresztelkedni, ki lehet fejezni, hogy mi Krisztusai vagyunk, és a Szentlélek működik az életünkben. Ez valami óriási változást hoz az embereknek az életében. És amikor ez megtörtént ott pünköstkor, akkor utána ez így futótűzként terjedt. Először 3000 ember csatlakozott a gyülekezethez, aztán a következő napokban újabb és újabb emberek jöttek, és nem sokkal később már 5000 voltak, és hát azóta pedig a föld végső határán is mindenütt hirdetik az Istennek az üzenetét, és szól az evangélium. Szóval egy óriási változást hozott a pünkösd, egy óriási változást hozott a Szentléleknek a kiáradása. És ez ma is így működik. Sok évvel ezelőtt, amikor még nem voltam a lelkészi szolgálatban, ilyen önkéntes szolgálóként segítettem az egyik gyülekezetben, és ifjúsági munkás voltam, és rám bíztak, vagy 30 fiatal fiút és lányt, hogy vigyem el őket egy ilyen nyári hétre, ilyen táborozásra. Ez volt az életemnek az első ilyen nyári táborozása, amikor én voltam felelős más emberekért. Elmentünk egy ilyen hegyi kis vadászházat béreltünk ki, ami nagyon kényelmes volt, nagyon komfortos volt, és minden megvolt, amire szükségünk volt. Igen, ám csak nekem sok tapasztalatom ott nem volt, hogy hogyan kell foglalkozni fiatalokkal, hogy kell levezetni egy ilyen hetet. És hát úgy ahogy teltek a napok, a problémák azok jöttek, és egyre több probléma lett, és egyre kevésbé láttam, hogy mi lesz a megoldás ezekben a helyzetekben. Ugyanis az volt a fő ok, hogy a csoportok az egyik része, azok komolyak voltak, ők vágytak arra, hogy Istennel foglalkozzunk, imádkozzunk, beszéljünk a Bibliáról, a másik részét ez annyira nem érdekelte. És ebből is volt konfliktus, aztán az emberek között is volt konfliktus. Szóval, hogy teltek a napok, egyre rosszabb volt a helyzet, és minden nap próbáltam elvonulni egy kicsit, és csak egyedül lenni, és azt mondtam Istennek, hogy Uram, tegyél valamit, mert nem tudom, hogy mit kell csinálni. Hogy fog ez az egész működni? Hogy fog itt valami jó dolog kijönni ebből a hétből? És újra elmondtam Istennek, És az utolsó este, amikor együtt volt a kis csapat, akkor valami csoda történt. Az egyik fiúnak azt mondtam, hogyha van neked egy olyan igéd a Bibliából, bármelyik, ami neked mondjuk kedvenc igeversed, vagy nagyon szereted, azt olvasd el és mondjál egy pár szót róla a többieknek. És ez a fiú elvállalta, este kinyitotta a Bibliáját, olvasott egy pár igeverset, elkezdett beszélni róla, teljesen egyszerű kis gondolatokat mondott, szerintem olyanokat, amiket mindenki már legalább 500-szor hallott, vagy legalább vagy többször is. Ilyen egyszerű kis üzenet volt, és egyszer csak azt láttam, hogy amíg ez a fiú ilyen kicsit lassan is, meg vontatottan is beszél, szóval túl sok izgalmas dolog nem történt ott látszólag, de mégis, hogy körbenéztem, azt láttam, hogy az egyik valaki elkezd sírni, a másik valakinek is könnyes a szeme. Volt, aki fölállt így a beszéd közben, és oda ment valakihez, és bocsánatot kért tőle. És valami elindult ott, amit nem tudtam, hogy pontosan mi, csak figyeltem az eseményeket. És egy idő után eltelt, vagy 10-15 perc, azt tapasztaltam, hogy szinte mindenki sír már is, hogy voltak, akik fölálltak és bocsánatot kértek, volt, aki azt mondta, hogy szeretne megtérni, és hogy hogyan lehet az Istennel kapcsolatba kerülni. Valami olyan fantasztikus dolgot éltem ott át akkor, ami tulajdonképpen hasonló volt a pünkösdi eseményekhez. Amikor Isten lelke kiárad, és megváltoztat mindent. Ami eddig volt, az már ugyanúgy nem fog tovább menni, mert valami változik. És ezekben a 10-éves, 20-éves fiatalokban is valami nagyon megváltozott ott. És másnap, amikor indultunk hazafelé, a buszon kérdezősködtem tőlük, hogy telt a hét, vagy mi volt neked, ami igazán jó volt. Mindenki ugyanarról beszélt, hogy a szombat este az fantasztikus volt. Mindent elfelejtettek. Az egész héten bármi is történt, senkinek nem jutott eszébe semmi már. Mert az valami fantasztikus volt, amikor az Isten lelke kiáradt, és ott megváltoztatott mindent. Joel erről prófétált, hogy pünköstkor eljön a Szentlélek, és megváltozik minden, és megszületik a gyülekezet. És azóta is tulajdonképpen ez ugyanúgy működik, hogy amikor a Szentlélek megérint bennünket, Isten szól hozzánk, akkor valami megváltozik bennünk, és nem működhet ugyanúgy tovább minden, mert lehet engedelmeskedni az Istennek, és lehet valami sokkal jobbat, valami sokkal többet kihozni az életünkből. Szóval a gyülekezet az egy fantasztikus dolog azért, mert az Isten csodája. Mert a Szentlélek irányítja és vezeti a gyülekezetet, és a Szentlélek hozta létre. Mi a baptista gyülekezet, itt Budaörsön, mi nagyon fiatalok vagyunk, 8 évesek voltunk a múlt héten. Vasárnap ünnepeltük a születésnapunkat. 8 éves gyülekezet, az nem túl idős gyülekezet még. És volt egy lány, egy fiatal asszony, 20-valány éves lehet, aki arról tett bizonyságot, hogy egész életében ő tulajdonképpen mindig ilyen ellenségesen viszonyult a gyülekezethez, a Bibliához. Amikor úgy Istenről hallott, akkor tudta, hogy itt az ideje, hogy neki menni kell, mert őt ez nem érdekli. Egy ilyen nagyon elutasító volt mindig. És ami Istenről szólt, ami a szentségről szólt, az őt nem érdekelte. És mégis vasárnap arról tett bizonyságot, hogy valahogy Istennek a kegyelme elérte őt. Hogy Isten megszólította őt, hogy ami elől menekül, amitől annyira fél és annyira nem szereti, az valami fantasztikusan jó dolog, és ennek a lánynak vagy asszonynak az életében már van egy kis fia és egy férje is, szóval egy fiatal asszonynak az életében valami teljesen megváltozott, és könnyes szemmel arról beszél, hogy milyen fantasztikus az, hogy gyülekezethez tartozhat. Milyen fantasztikus az, hogy ő, aki mindig nemet mondott az Istennek, mégis egyszer eljuthatott odáig, hogy azt mondta, hogy igen, engedelmeskedni akarok. Igen, nekem is szükségem van az Isten kegyelmére. Amikor a Szentlélek kiárad, az Isten megszólít bennünket, akkor tulajdonképpen ez történik, hogy mindig valami változás lesz az életünkben, hogyha igent mondunk Istennek. Ha nem utasítjuk el az Istennek a kegyelmét. Azt mondja a prófécia, hogy amikor kiárad a Szentlélek, akkor hát a fiúk és lányok prófétálni fognak, véneik is álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak, még a szolgálókra és a szolgáló lányokra is kiöntöm majd lelkemet abban az időben. Vagyis mindenkire, férfire és nőre, mindegy, hogy ki milyen társadalmi osztályhoz tartozik, egyszerűen működik ez a prófétai üzenet, eljut az emberekhez. Azt mondja Pál apostol korintusi levélben, hogy a prófétai üzenet az nem más, mint az, hogy ami épít, bátorít és vigasztal, ami az Istentől jövő üzenet, az a prófétai üzenet. És ez lehet, hogy valakit megtérésre hív, lehet, hogy valakit tovább segít egy problémából, egy nehézségből, valakinek csak egy reménységet nyújt, de a prófétai üzenet, ami ma is szól. évekkel ezelőtt egy elég nehéz helyzetbe kerültem. Több olyan probléma volt, amivel nem nagyon tudtam, hogy hogy kell tovább lépnem. Kértem Istennek a segítségét, de nem nagyon láttam még akkor a megoldásokat. És egyszer akkor odajött hozzám valaki, aki azt mondta, hogy István, Isten azt mondja neked, hogy ne felejtsd el soha, hogy nagy péntek után mindig húsvét lesz. És ott hagyott. Ez nekem olyan sokat jelentett akkor, hogy nagy péntek után mindig a húsvét jön. És én azt éltem át, hogy én nagy péntekben vagyok, ugyanúgy, mint Krisztus, hogy szenvedés, kilátástalan helyzet, nem tudom, hogy mi lesz holnap, nem tudom, hogy hogy kell tovább menni, de Isten azt üzente ezen az emberen keresztül, hogy ne aggódjon a húsvét. Jön a föltámadás, jön a győzelem, jön a megoldás, és tovább lehet menni. De ez a prófétai üzenet, ami lehet, hogy egy igehirdetésen keresztül, lehet, hogy akkor, amikor kinyitjuk a Szentírást és olvasunk belőle, lehet, hogy egy baráti beszélgetésen keresztül, bármilyen csatornán keresztül is, de amikor az Istennek a szava eljut hozzánk, és bátorít bennünket, és vezet bennünket. És a prófétai üzenet az előre mozdítja az életünket. És ez működik a gyülekezetekben. Ott az első gyülekezetekben, és amikor újra és újra együtt voltak a Krisztusban hívő emberek, akkor átélték azt, hogy az Isten szava szólt, és működött minden. A kérdés az, hogy akik ma itt vagyunk, mindannyian átéltük már azt, hogy az Isten megszólított bennünket. Ezt a prófétai üzenetet, az Istennek a kegyelmét meghallottuk már? Hát ha igen, ez egy fantasztikus hálók. Milyen jó, hogy én tudom, hogy mit jelent, hogy az Isten szól. Mert az Isten nem egy néma bálvány, erről sokat beszél a Biblia. Isten a kijelentésnek az Istene. Isten az az Isten, aki újra és újra szól. Elmondja, hogy mit akar. Elmondja, hogy mi a vágya. Elmondja, hogy mit akar velünk tenni. Az Isten újra szól. És a kérdés, hogy halljuk a hangját. Hát ha igen, akkor nagyszerű. Ha nem, akkor az ima témánk legyen, hogy Uram, akarom hallani a hangodat. Akarom átélni a pünkösdöt. Akarom átélni azt, ami az első gyülekezetben volt. Hogy embereknek a szíve megváltozik, és ami korábban sötétség volt, ott világosság lesz. Amit korábban nem értettek, azt most értik. Amire korábban nem figyeltek, arra most figyelnek. Mert Isten valamit megváltoztatott az életükben. A gyülekezet egy nagyon különleges közösség a világban. Én bátran mondhatom, hogy a világon nincs még egy olyan fontos intézmény, vagy olyan fontos közösség, vagy egy olyan fontos szervezet, mint a gyülekezet. Ennél fontosabb nincs. Nekem a meggyőződésem ez. Gondoljunk csak bele. Ha itt Budaörsön holnaptól az önkormányzat nem működne, okozna némi gondot? Biztos. Ha holnaptól az orvosok nem rendelnének, vagy a rendőrintézetben nem lehetne bejutni, okozna gondot? Biztos. Vagy az iskolák nem működnének, a tanárok nem lennének elérhetőek, okozna valami gondot? Fölborulna az életünk. Vagy ügyvédek nem dolgoznának, vagy a bevásárló központok bezárnának, vagy az üzletek, vagy nem tudom, mihez hozzászoktunk. Hogyha ezek nem lennének, akkor úgy megállna az életünk bizonyos része, és nem tudnánk, hogy menjünk tovább. De hadd mondjam azt, hogy ezek az említett szervezetek, egységek, közösségek vagy hivatalok, ezek időlegesek. Az önkormányzatok nem fognak örökké működni. Orvosokra sem lesz szükség örökké, ügyvédekre sem lesz szükség örökké, tanárokra sem lesz szükség örökké. Mert egyszer majd a mennyben ott minden tökéletesen fog működni. Ezekre abszolút nem lesz szükség. Ezek ilyen földi relációban persze fontos dolgok. És a gyülekezet azért fontosabb mindegyiknél, mert a gyülekezet az örök. A gyülekezetnek van a kezdete, az újszövetségi gyülekezetnek 2000 évvel ezelőtt Jeruzsálemben, amikor a pünkösdi események bekövetkeznek, kiárad az Isten lelke, akkor elindul a gyülekezetnek az útja, megszületik a gyülekezet, és azóta is működik. És a gyülekezetnek nem lesz vége. Nem lesz egy olyan pont a történelemben, amikor a gyülekezetek bezárják az ajtókat, és nem működnek tovább. A gyülekezetnek csak a helye változik meg. Eljön majd az idő, ezt mondja a Biblia, hogy a gyülekezet eltűnik erről a földről. De működni fog a gyülekezet továbbra is. A gyülekezet az örök. És ezért sokkal fontosabb, mint bármi más. Pál apostol beszél erről, hogy majd egy szempillantás alatt, olyan gyorsan, mint ahogy az első gyülekezet megszületett ott Jeruzsálembe, eljön majd az idő, amikor a halottak is föltámadnak, és azt mondja, hogy mi, akik élünk, együtt majd el fogunk ragadni, mert Jézus elénk jön, és majd ott a mennyben, ott lesz majd a dicsőséges gyülekezet. ott lesz majd valami egészen más dimenziójú istentisztelet, amit talán föl sem tudunk fogni, hogy milyen lesz. De a gyülekezetnek nem lesz vége. Persze olyan lehet, hogy valahol egy gyülekezet megszületik, elindul, és aztán kihalnak az emberek, vagy valami miatt megszűnik egy gyülekezet, ilyen. De maga az egyház, az Isten népe, az elindult, mint gyülekezet, mint egyház, és örökké fog tartani. Ezért mindennél fontosabb a gyülekezet. És hadd kérdezzem meg így az ima hetünknek az elején, hogy hálásak vagyunk a gyülekezetünkért? Hálásak vagyunk azokért az emberekért, akik talán ott mellettünk ülnek, jobbra nézünk, balra nézünk, mindenütt emberek vannak körülöttünk. Hálásak vagyunk az emberekért, akik ugyanúgy Istenhez tartoznak, vagy Isten keresik, vagy Isten népéhez akarnak tartozni. Hogy hálásak vagyunk a vezetőkért, lelkészekért, papokért, az atyákért, akik szolgálnak, vagy azok, akik zenében, vagy bármilyen területen gyerekekkel foglalkoznak, vagy fiatalokkal, vagy idősekkel, akik Jézusnak a nevében szolgálnak a gyülekezetben, és a gyülekezeten keresztül. Az első gyülekezet, akár mekkora nagy tömeg is volt, de olyan lelkesek voltak, és annyira működtek a dolgok, és annyira összetudtak kapcsolódni, hogy egyik ember a másiknak tudott örülni. Azt mondja a Biblia, hogy lelkesen tudtak összejönni, amikor újra és újra találkoztak egymással, akár a nagy közösségben, a templomban, akár kis közösségekben, házanként, akkor örömmel jöttek össze. Mert szerették egymást, mert örültek egymásnak. Ezen az ima héten az egyik ima témánk lehet az, hogy Istenem, köszönöm, hogy van gyülekezet. És köszönöm, hogy én is a gyülekezethez tartozhatok. Mert ez nagy kiváltság. Ez egy nagy ajándéka az Istennek, hogy gyülekezethez tartozhatunk. És ha gyülekezethez tartozunk, a gyülekezetben, hadd mondjam, hogy nincs munkanélküliség. Legalábbis az Isten terve szerint nincs. A gyülekezetben mindig több a munka, mint ahány ember van. És az Isten arra hívja a gyülekezetben lévő embereket, hogy valamit tegyünk azért, hogy a gyülekezet növekedjen, hogy az Istennek az igéje terjedjen, hogy az evangéliumot minél többen meghallják. És hogyha valaki erre szánja oda az idejét, ezért adakozik és pénzt tesz ebbe, ezért vállalja azt, hogy bármilyen szolgálatot megtesz, akkor ezt Istenért teszi. Ezért a szent dologért, a gyülekezetért, hogy a Krisztusnak a népe együtt képviselje azt, amit Isten eltervezett. Tulajdonképpen a gyülekezet az, aki végrehajtja az Isten akaratát a Földön. Nem úgy, hogy mi kitaláljuk, hogy mit kell tenni. A Szentlélek jön, betölti az embereket, kijelentést ad, prófétai üzeneteket ad, és a gyülekezet megvalósítja mindazt, amit Isten szeretne. Ez a gyülekezet. És ez egy fantasztikus dolog. És amikor a gyülekezetre gondolunk, akkor fontos, hogy legyünk egyrészt hálásak a gyülekezetért, másrészt meg imádkozzunk azért, hogy a gyülekezetben élet legyen, a gyülekezetben növekedés legyen, a gyülekezetben szeretet legyen, dinamika legyen benne, és minden forrás, amire szükség van, a gyülekezetben legyen betöltve. Ez egy nagyon fontos ima téma. És amikor imádkozunk ezért, és azt látjuk, hogy Isten folyamatosan lesz munkája, és ad embereket, vagy ad pénzt, vagy ad helyzeteket, vagy ad eszközöket, és a gyülekezet növekszik, a gyülekezet erősödik, ez az Isten dicsőségét szolgálja. Ima héten vagyunk, ökumenikus ima hét. Nagyon sokat beszélünk ilyenkor az egységről, hogy Isten népe egy legyen. És ez teljesen biblikus, ez teljesen rendjén van így. Jézus a főpapi imádságában ezért imádkozott. Azt kérte az atyától, hogy mi, akik itt vagyunk a földön, mi, akik képviseljük őt, az ő gyermekei egyek legyenek. És amikor az egységért imádkozunk, akkor sokszor fölmerülnek kérdések. Ha újra akár jobbra nézünk, vagy balra nézünk, bárkire ránézünk, az a valaki, akire most ránézünk, az nem ugyanolyan, mint mi. Sőt, soha nem lesz ugyanolyan, mint mi. Nem vagyunk egyformák, és nem is leszünk soha. Már csak azért, mert férfiak és nők vagyunk, már csak azért, mert más a személyiségünk, másképp nézünk ki. Két egyforma ember nincs ezen a világon. Mindenki egy picit más. Sok a különbség. És aztán, mikor gyülekezetekbe elmegyünk, ebből a sokféle emberből jön össze a gyülekezet. És hogyha különböző gyülekezetekbe megyünk, akkor azt látjuk, hogy ezek a gyülekezetek is nagyon különbözőek. Az egyik nagyon hosszú istentiszteletet tart, a másik nagyon rövidet. Az egyiknél ilyen a liturgia, a másiknál olyan a liturgia. Az egyik nagyon hangos, a másik nagyon csöndes, és mindenféle változat van mindenből. Nagyon színesek vagyunk mi keresztények. És aki járt már a világ különböző részein, az tudja, hogy ami az egyik helyen szinte természetes és normális és elfogadott, a másik oldalon, ez talán megbotránkoztató is lehet. Nagyon különbözőek vagyunk mi keresztények, és amikor imádkozunk az egységért, akkor az a kérdés, hogy hát hogy fog ez megvalósulni? Mikor lesz ebből egység? Hát ha azt szeretnénk, hogy az egység úgy valósuljon meg, hogy mindenki egyforma legyen, mindenki ugyanolyan ruhában legyen, mindenkinek a gyülekezetét ugyanúgy hívják, vagy mindenki egy templomba járjon, én kimerem mondani, szerintem itt a földi relációban ez soha nem fog megvalósulni. Nem ez az egység. Nem az az egység, hogy külsőleg egyformák vagyunk. Nem az az egység, hogy mindenkit ugyanúgy hívnak. Hanem az egység valami egészen más. Valami belülről fakadó dolog, ilyen szív szerinti egység. Ott Jeruzsálemben, amikor az első gyülekezet megszületett és elkezdte élni az életét, az a sokféle ember, különböző nemzetiségűek is lehettek, férfiak és nők, gyerekek is felnőttek, képzettek és képzetlenek, szegények és gazdagok, és mindenféle ember, ahogy összejöttek, mégis egy egységes volt. Mégis egységben tudtak lenni azért, mert egy ilyen szív szerinti egységben voltak, mert Krisztus volt az életüknek a középpontjában. Amikor imádkozni fogunk egész héten a gyülekezet témakörében, vagy gyülekezetből elindulva az egységért, akkor fontos, hogy ezért imádkozzunk. Ne felszínes dolgokért, hanem ezért a szív szerinti egységért. Néhány évvel ezelőtt egy gyülekezetben prédikáltam, főleg fiatalok voltak ott, és a prédikáció után volt lehetőség arra, hogy ha valaki akar beszélgetni vagy imádkozni, akkor arra volt lehetőség, és a gyülekezetnek a lelkésze bevezetett engem egy ilyen kis szobába, és mondta, hogy itt nyugodtan lehetünk, és ha valaki akar beszélgetni, akkor oda bejöhet. És bejöttek néhányan, és végül bejött egy fiatalember, egy 20-valahány éves fiatalember, aki sokáig nem is akart megszólalni, és nem tudtam, hogy pontosan mi van vele. Nagy nehezen rábírtam, hogy mondjon már valamit, hogy pontosan miért jött ide. És annyit mondott csak, hogy hát én imádkozhatnék érte, de ő nem mond semmit, és imádkozni se akar, mert hogy az Isten már neki nem fog semmit mondani, az Isten már neki nem fog megbocsájtani semmit. Ő igazán azt sem tudja, hogy mit kell csinálni. És akkor elkezdtünk úgy lassan beszélgetni, és kiderült, hogy ő egy keresztény családból származik, az édesapja, az édesanyja, testvére és gyülekezetbe járnak, komoly hívő emberek. És ez a fiú egy ilyen igazi tékozló fiú, aki ott hagyta a családját, ahogy csak lehetett, úgy le is zűlött, és azt is megvallotta, hogy kábítószerekkel él, azt is megvallotta, hogy ezt árulja, sőt a gyülekezetben is próbált más fiatalokat is rábírni arra, hogy próbáljanak különböző szereket, és mondta, hogy neki olyan mocskos az élete, és annyi szégyent hozott már össze a családjára, Istenre, hogy ő neki már nincs reménye. És aztán nem tudom, meddig beszélgettünk ott, és eljutottunk odáig, hogy ez a fiú elkezdett imádkozni. És letette ott a bűneit, az életét, kiöntötte ott Isten előtt. És amikor befejeztük a beszélgetést, azt kérdeztem tőle, hogy szeretnél a szüleiddel találkozni? És azt mondja, nem szoktunk a szüleimmel beszélgetni. Azt mondja, mert régóta nem beszélgetek a szüleimmel. Azt mondja, mi lenne, hogyha az édesapádat fölhívnánk? És aztán rábírtam, hogy hívjuk fel az édesapádat, és azt mondta, hogy jó, rendben van. És fölhívtuk az édesapját, illetve én telefonáltam neki, megadta a telefonszámot, Sanyi bácsinak hívták, mondtam neki, hogy ki vagyok, hogy én prédikáltam a gyülekezetben, és hogy beszélgetek a fiával, és hogy megtenné azt, hogy most idejön. Ez ekkor már legalább olyan éjfél körül lehetett, és hát a Sanyi bácsi egyből azt mondta, hogy persze, akkor vissza fog jönni. Egy negyed óra múlva ott volt a Sanyi bácsi, és amit ott láttam, hogy belépett az ajtón, és ott volt a fia, egy ilyen igazi tékozló fiú, aki mindent tönkretett, amit csak tönkre lehetett tenni. Talán néhány másodpercig csak úgy néztek egymásra, és aztán a fiú odaszaladt hozzá, átölelték egymást, és mind a ketten sírtak. Talán percek teltek el úgy, hogy nem is tudtak egymáshoz szólni, csak sírtak mind a ketten. És utána a fiú csak annyit mondott, hogy apa, ne haragudj rám. És akkor az apja azt mondta, hogy nem haragszok, fiam, minden rendben van. És utána még együtt tudtunk ott imádkozni, és ezt soha nem fogom elfelejteni ezeket a pillanatokat, Mert tulajdonképpen ez valami olyan dolgot mutatott meg ott nekem is, meg amit ők ott átéltek, hogy ez az igazi egység. Amikor Krisztusban azok, akik már nagyon távol kerültek egymástól, akik már nem is beszélnek egymással, mert annyi a feszültség és annyi a teher egymás között, és annyi bűnt halmoztak föl, azok egymással találkozhattak. És Krisztusban újra egység van. Újra megbocsájtás van, újra szeretet van, újra családi béke van, új reménység van, egy új perspektíva van előttük. Ez az igazi egység. Szeretném azzal befejezni, hogy Jeruzsálemben itt az apostolok és a vele lévők ott voltak a Jeruzsálem egyik házában, és ott imádkoztak és várták azt, hogy az Isten ígérete beteljesedjen. Hogy amit Jézus Krisztus mondott nekik, az bekövetkezzen. És amikor eljött a Szentlélek, teljes egységben, nem kell beszélgetni nekik, hogy most mit kell csinálni, teljes egységben kimentek az utcára, és elkezdték hirdetni, hogy itt az ideje a megtérésnek. Mert eljött az Isten országa, mert itt a kegyelemnek az ideje. Itt Budaörsön is különböző imaházakban, épületekben, templomokban vagyunk. Különböző módon, de Jézus Krisztus tiszteljük, ő a Messiás, ő a megváltunk, ő a szabadítunk, és nekem az a vágyam, hogy Isten újra és újra hozzon el olyan pillanatokat, amikor nem kell sokat beszélni, nem kell nagy szervezés, vagy nem kell meggyőzni egymást, hanem jön a Szentlélek, és egyszer csak kirohanunk a templomokból, és képviseljük Jézus Krisztust. És aztán lehet, hogy mindenki visszamegy a templomába, és újra éli a gyülekezet a saját életét. De vannak ilyen szent pillanatok, amikor Isten olyan egységet hoz létre, ami csak ő tud megtenni. Hogy Krisztusban egyek az övéi, és harmonikusan minden működik. Ez működhet a gyülekezeten belül is, hogy az emberek így ezt átélik, és működhet több gyülekezetnek az összefogásával is. Amikor Isten megmozdít több gyülekezetet, vagy fölforgat egy várost ilyen jó értelemben, mint Jeruzsálemet, hiszen Jeruzsálemben, ami ott történt, az olyan dolog volt, aminek hírértéke volt. Az egész város erről beszélt. Azt olvasok az apostolok cselekedeteiben, hogy mindenki odafigyelt a gyülekezetre. Voltak, akik nem mertek oda menni, voltak, akik csak kritizálva nézték azt, ami történt, voltak, akik őszinte szívvel mentek és csatlakoztak a gyülekezethez, de mindenki róluk beszélt. Mert az Istennek a hatalma és az Istennek a dicsősége olyan módon kiáradt. Jeruzsálemben elindult valami 2000 évvel ezelőtt, megszületett az új szövetségi gyülekezet, mi is ennek a részei vagyunk. Isten azt bízta ránk, hogy folytassuk ezt a szent munkát, és hogy egységben, szeretetben, a gyülekezeten belül is, és néha meg nagy összefogásban, több gyülekezettel együtt képviseljük Jézus Krisztust. Amikor imádkozunk, akár ezen a héten, akár egyénenként, amikor az egységre gondolunk, akkor erre a szív szerinti egységre gondoljunk. Nem az a baj, hogy reformátusok, és katolikusok, és baptisták, és evangélikusok, és görögkatolikusok, és akármilyen néven vagyunk, hanem az a lényeg, hogy amikor mozdulni kell, akkor mozdulni tudjunk. Amikor Isten szól, akkor tudjunk igent mondani. Ez az igazi egység. Isten áldjon meg bennünket ebben. Amen.
Engedjük most is, hogy Isten lelke tovább munkálkodhasson bennünk, hogy a szívünkbe véshesse igéjét, szavát. Legyünk most csendben. És majd néhány percnyi csend után hangosan is imádkozunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk mindazért, ami ott az első pünkösdön történt. Áldunk és magasztalunk azért, ahogyan akkor szent lelked által felforgattad Jeruzsálem városát. Áldunk és magasztalunk azért, ami mindennek következménye lett, ami ebből fakadt. Áldunk és magasztalunk azért, hogy az ige tovább terjedt. Áldunk és magasztalunk azért, hogy gyülekezetek születtek. Áldunk és magasztalunk azért, hogy mi is egy gyülekezet tagjai lehetünk. Urunk, tele van a szívünk most hálával, azért, amit te cselekedtél. Különösképpen is, hogyha arra gondolunk, hogy mi emberek hogyan tudjuk felforgatni ezt a világot. Hiszen te annak idején úgy teremtetted meg, hogy joggal állapíthattad meg, hogy minden jó. És aztán jöttünk mi emberek, és felforgattunk mindent. Azzal, hogy tőled megmondtuk a bizalmat, azzal, hogy azt gondoltuk, mi jobban tudjuk, azzal, hogy elindultunk a fejünk után. Köszönjük neked, Urunk, hogy te nem mondtál le rólunk. Köszönjük neked azt, hogy bár mi voltunk azok, akik hátat fordítottunk neked, és ennek következtében tönkretettük azt a bölcsőt is, amibe belehelyeztél bennünket, embereket, és ennek következtében a kapcsolataink is olyanok, amilyenek. De te megkönnyörültél rajtunk. Köszönjük ezt neked. Köszönjük mindazt, amiről hallhattunk is itt most az igében, amiket elvégeztél ott az ószövetségi nép életében is, abban a korban is, de különösképpen is áldunk és magasztalunk, Urunk, Jézus Krisztusért, áldunk és magasztalunk a Szentlélek eljöveteléért. Áldunk és magasztalunk azért, hogy bennünket is, akik most itt vagyunk, kerestél, keresel, megszólítottál, megszólítasz, hogy személyes kapcsolatba kerülhetünk veled. Köszönjük neked, Urunk, hogy arra méltatsz, hogy munkatársaid lehetünk. Áldunk és magasztalunk, hogy ezen a közösségen belül, a gyülekezeten belül mindegyikünknek vannak feladataink, megvan a magunk helye. Légy áldott azért, hogyha már ezt megtalálhattuk, hogyha ott vagyunk a helyünkön, és kérünk téged, légy velünk továbbra is lelked által, hogy helyt állhassunk. De ha még nem találtuk meg a helyünket, a szerinted való helyünket, kérünk, hogy ebben az eligazodásban is te vezess bennünket. És köszönjük neked, hogy reménységgel tekinthetünk előre. Köszönjük azt a jó hírt, örömhírt is, amit most is hallhattunk, hogy a gyülekezet az nem szűnik meg. Köszönjük neked, hogy Jézus Krisztus által a mennyei gyülekezet tagja is lehetünk. Légy áldott ezért is. És kérünk, hogy te munkálkodj tovább bennünk, hogy téged tudjunk valóban képviselni, és szeretetedet tovább tudjuk adni. Tovább tudjuk adni a bocsánatot, amit mi is kaptunk, kapunk. Tovább tudjuk adni a békességet, és tudjunk örülni. Hadd lehessünk örvendező szívű keresztjének, éppen szent lelked által. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy legyen a te áldásod a hét további alkalmain is. Te légy mindazokkal, akik ezután fognak szólni közöttünk, hirdetik az igét. Készülésükben, készülésünkben, szent lelked által vezess bennünket is, és mindnyájunk szívét, tetett, irántad, engedelmes szívé. Jézus Krisztus érdeméért kérjük mindezt, s hálás szívvel köszönünk neked mindent. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk a szellemünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a segítség, mindörökké. Amen.
hirdetem a kedves testvéreknek, hogy a hét következő alkalma, azaz a holnap esti alkalom, az a római katolikus templomban lesz, és az evangélikus gyülekezet lelkipásztora Endrefi Géza nagytisztelt úr fogja hirdetni Isten igéjét. Sok szeretettel hívunk és várunk hát mindenkit a római katolikus templomba holnap estére 6 órára. Nagyon szépen köszönjük Durgó István baptista lelkipásztor testvérnek a szolgálatát, és Isten áldja meg az életét és további szolgálatait gazdagon. 395. dicséretünket keressük meg, énekeljük együtt mind a 3 verszakával, majd utána pedig fennállva hallgassuk meg az áldó igéket. Tehát most a 395. dicséretünket énekeljük mind a 3 verszakában.
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Fordítsa feléd arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és adjon neked békességet.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Amen. Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülmúl, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.
Mindezek után az Atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Áldás békesség, erős várom Istenünk, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Isten velünk, viszontlátásra. Köszönöm.